csillagászati nyár kezdete június 21-e, de a naptári nyár már júniussal elkezdődött. Három olyan szakértőt hívtam, akik beszélnek arról, hogy hogy lehet jó a nyarunk, a nyári pihenésünk. Laca Gyöngyvér a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rekreáció és aktív életmód tanszékvezetője, Mihály Kinga Lúcia dietetikus, az NNGK, majd ezt megfejtjük, munkatársa, és Vada Gergely, a Magyar Alvás Szövetség alapító elnöke ül itt az asztal körül velem. Köszönöm, hogy eljöttek. Nyáron a melegen kívül a világosság az, ami rögtön eszünkbe jut, hogy nem sokat fog sütni a nap. Rövidebbek lesznek az éjszakák, hosszabbak lesznek a nappalok. Nappali világosságban, amikor még 8 órakor teljesen világos van, hogy lehet aludni, meg hogy lehet egy éjszakára felkészülni?
Ja, az alvásnak van egy ciklikussága valóban, évszakra vonatkoztathatólag is. Mi nagyon régóta mérjük az alvásminőséget objektív otthoni közegben, készülékekkel, és furcsa módon a nyári időszámítás idején, tehát a nyári hónapokban a legjobb az alvásminőség a kánikula ellenére. Tehát sokan gondolhatják azt, hogy a meleg késlelteti a pihenésnek a beindulását, de érdekes módon nem attól függ, az csak egy tétele az, hogy meleg van-e, mert az alvás minőségünk az befolyásoló tényezők akkortól kezdődnek, amikor fölkelünk reggel, és a napunktól is függ az alvás minőségünk, és már pedig nyáron szabadabban, több levegővel, több napfénnyel találkozunk, kicsit rugalmasabban tudjuk beosztani munkánkat, az elfoglaltságainkat, és a főnökeink is szabadságon vannak. Tehát ez egy kicsit kevesebb stresszkitettséget eredményez, és érdekes módon a meleg ellenére ez a három nyári hónap az, ami relatíve jobb alvásminőséggel jár, mint mondjuk az őszi és a tavaszi időszakra jellemző alvás szokott lenni. Ez körülbelül 8-10%-kal növeli meg az alvásminőséget.
Akkor ez nem baj, hogy világosabb van. Tehát nem árt az alvás minőségünkre.
Ez máshol csapódik le. Tehát ebben együtt kell élni, mert mindenhol változik a napjárás. Tehát hogyha mondjuk az észak-európai országokat vesszük alapul, ahol le sem megy a nap bizonyos június végi időszakokban, ott hozzászoktak ahhoz, hogy a fénnyel nagyon közeli kapcsolatban vannak, és télen borzasztó mód értékelik, hogyha van, nyáron viszont fel vannak készülve arra, hogy árnyékoljanak, és ehhez képest mi még jobb helyzetben lehetünk, igaz, hogy megnyúlt nappalaink vannak, de ez másban okoz egyébként egy kicsit zavart, mert hogy megnyújtja a nappaljainkat valóban, és megrövidíti az éjszakáinkat is. Ez egy téves, ez majd úgyis lehet 11 óráig, vagy éjfélig, vagy akár hajnali órákig fönt lenni, mert hogy csak most ment le a nap, nem olyan régen, és ez valóban zavaró lehet.
Tehát azért a nyári napi rendünk is fontos, az alvás szempontjából is fontos, a pihenés szempontjából is fontos, és a napirendnek egy meghatározó része az étkezést, mit, mikor eszünk. És itt újabb és újabb divatok vannak, azért is hívtunk most egy ilyen nagyon kiegyensúlyozott embert, ugye a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a munkatársa, Kinga, mert nem reklám alapon fog most minket felvilágosítani, hanem kizárólag a tudományos tényeket mondja, tehát mit együnk, hogy együnk, mikor együnk, nyáron másképp együnk, mint egyébként?
Lényegesen másképpen táplálkozunk nyáron, én dietetikusként azt tudom mondani, hogy ilyenkor ugye több a zöldség, gyümölcs fogyasztás, szélesebb a tárháza a választéknak, és azért a téli időszakban nem tudunk annyira bőségesen táplálkozni ezekből a zöldekből, gyümölcsökből, ami frissen napon érik, és teljesen más a vitamin és ásványi anyag tartalma, mint mondjuk egy téli gyümölcsnek, amit messziről hoznak távoli országból, esetleg kényszerérlelt paradicsomot eszünk, amit én úgy gondolok, hogy a szezonalitás és a hazai gyümölcsöknek a fogyasztása, illetve a hazai zöldséggyümölcsöknek a fogyasztása az előtérbe kell, hogy kerüljön, hiszen a legértékesebb ételeink lehetnek a nyári időszakban. Ezáltal ugye nem is eszünk olyan sok nehéz ételt, mint télen mondjuk egy disznótorost, vagy ha a farsangi időszakra gondolunk, esetleg fánkot, vagy ugye a karácsonyi időszak, tehát ezek mindig egy kritikus pontok az életünkben, mert akkor több kalóriát viszünk be, nem mozgunk annyit, ami szintén egy nagyon fontos dolog, de hát erről majd Gyöngyvér fog azt nem bővebben beszélni. És én úgy gondolom, hogy a nyári étkezésnél előtérbe kerülnek a grillezések, a szabad, tehát a bográcsozások, ami szintén nagyon jó pofa és nagyon jó ételek, és hát azért hozzáteszem azt, hogy nyári melegben sokkal inkább megiszák azt a mennyiségű folyadékot, mint amire szükség van, mint a téli időben, pedig télen is kellene bőségesen folyadékot inni, de a nagy melegbe valahogy mégis jobban kívánja a szervezet a folyadékot, és itt elsősorban a vízre gondolok, tehát hogy a vízivásnak kellene előtérbe kerülni, és ugye intézetünk már 16 éve elindította a Happy programot, ami a vízivásról szól, tehát a gyerekek körében népszerűsítettük a vízivást, hiszen nem mindegy, hogy mivel oltjuk a szomjunkat, tehát nem cukros üdítővel, nem egyéb italokkal, hanem lehetőség szerint leginkább a víz a legjobb szomjoltó, és erre vannak nagyon jó pofa vizes koktélrecepttől kezdve mindenfélék, úgyhogy de hát erről majd még biztosan lesz szó.
Beszélünk majd erről, de most még a zöldségekhez hadd térjek vissza, mert Mihály Kinga azon kívül, hogy dietetikus, agrármérnök is. Ugye hallunk sokszor ilyet, hogy hát jó-jó zöldség, de már nincs benne annyi vitamin, meg nem olyan egészséges, meg mindegyikben vannak különböző bennmaradt szennyező anyagok, amelyek a talajból, vízből kerülnek bele. Szóval, hogy már a zöldség sem a régi.
Erről az a véleményem, hogy aki tud, háztáji vagy kiskerti, vagy van lehetősége arra, hogy saját maga termeljen egy kis paradicsomot, vagy bármi zöldségfélét, azt jó szívvel ajánlom, vagy pedig olyan forrásból esetleg piacon bevásárolni, ami biztosan jó. Egyébként Magyarországon nagyon szigorúan ellenőrzik, a NÉBIH ellenőrzi az élelmiszereknek a minőségét, úgyhogy ha olyan helyről, biztos forrásból vásárolunk, akkor garantáltan, mint ahogy az ivóvíz is ellenőrizve van Magyarországon, nyugodtan fogyaszthatjuk ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket. Nem mondom azt, hogy nem fordult elő olyan, hogy mondjuk valamilyen maradék, szennymaradék, vagy bármi ilyesmi előfordul, de alapvetően hogyha odafigyelünk rá, és ellenőrzött forrásból vásárolunk, akkor ilyen probléma nem lehet. Nyugodt szívvel merem ajánlani ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket, és még megtehetjük azt is, hogy készülünk a térre akár egy befőzéssel, készíthetünk saját magunk lekvárokat, befőtteket, amit tudjuk szabályozni a cukortartalmát, például, hogy ne egy túl édes, ne túl cukrozott dolgot tegyünk el télire, és a fogyasztás is nagyon jó szívvel tudom ajánlani, bár hozzáteszem, hogy én magam részéről szívesebben választom, vagy vásárolom azokat a termékeket, amit nagyiparban fogyasztanak le, mert én otthon a hűtőszekrényemben nem tudok olyan minőségi fagyasztást elérni, mint amit egy nagy üzemben, és ott azért a fagyasztott zöldségeknél, gyümölcsöknél lényeges az, hogy milyen idő alatt és milyen technológiával fogyasztjuk, mert ezáltal a minősége maga a zöldségnek, gyümölcsnek sokkal inkább megmarad, mint hogyha én otthon házilag próbálok barkácsolni, akár blansírozással, vagy bármi ilyesmivel.
Tehát gyors fagyasztás igen, is lényeg, nem csak
igen,
az,
igen, és ott mínusz 40 fokon tudják nagyon gyorsan, tehát a hűtőházba kerüléstől 2 órán belül már le van fagyasztva az a zöldség, gyümölcs, és ott nincs olyan jellegű minőségi romlás, mint hogyha én mondjuk megveszek egy zöld borsot a piacon, nyári melegben, hazacipelem, mire megpucolom, mire blansírozom, és mire hűtőszekrénybe kerül, és ez a háztartási hűtőm csak mínusz 18 fokot tud, tehát biztos, hogy nem fogom tudni azt a minőségű fagyasztást előállítani, mint hogyha egy gyári készítményt venni.
Akkor ilyenkor frissen együk, aztán így majd télen mehetünk. Egyébként biztonságosabbak a nagy boltokban, áruházokban, tehát az ilyen ellenőrzött helyeken vásárolt akár friss zöldségek, gyümölcsök, mint a piaci. Most arra gondolok, hogy persze ismerem ezt a kofát sok éve, és mosolyog, és mondja, hogy nem, ő nem permetezi, de ha nem permetezi, akkor biztos, hogy megjelennek ugye azok a kártevők, amik tönkreteszik a termést, tehát valamit biztos, hogy ő használ.
Hát ha piacon kofától veszünk, nekik is kell, hogy legyen őstermelői igazolványuk, vagy bármi olyasmi, ami hitelesíti őket. Tehát én úgy gondolom, meg a piacfelügyelet is ott van. Mondjuk ez dietetikusként jelen pillanatban nem ez igazán a szakterületem, ez inkább a NÉBIH-nek a feladata, de én jó szívvel merem ajánlani azt, hogy piacon nyugodt lélekkel tudjunk vásárolni. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor nyári időben az a tapasztalatom, hogy esetleg egy nagy áruházban hűtő tárolóházban tárolják azt a zöldséget, gyümölcsöt, amit mi utána a pultban megveszünk, és ezért fordulhat elő az, hogy megvesszük a gyönyörű csillivilli zöld paprikát, amit úgy látunk, hogy hú, milyen szép, ragyogó, feszes a bőre, és hazavisszük, és két nap múlva már összefonnyad, mert az otthoni körülmények között nem tudjuk azt a hűtött közeget biztosítani, amit az áruház biztosít, és így hamarabb a minősége romlik. Viszont, hogyha egy piacon vásároljuk, és a kofától vásároljuk, vagy az árustól, az valószínű, hogy nem volt hűtőlánc, és nem történt ott hűtés, tehát ott azért azt
muszáj
a minőséget...
Muszáj neki az esti, vagy hajnali, vagy az előző napi
szedést
árulni.
Igen, így van pontosan, tehát így van. Úgyhogy ezért ez a minőséget, az eltarthatóságot, az otthoni eltarthatóságot, a házi körülmények között történő eltarthatóságot meghosszabbítja.
Most Laca gyöngyvérhöz fordulok, hogy hát a mozgás az nem biztos, hogy a nyárhoz úgy hozzátartozik számunkra, hogy ilyen edzéseket képzelünk el. Tehát meleg van, a fenének nincs kedve ott futkározni, meg mondjuk esetleg ilyen jó kis aerobik edzéseket végezni. Kéne?
Természetesen kéne.
Izzadjunk.
Igen, de én úgy gondolom, hogy a nyár, ahogy itt elhangzott korábban, ez a szabadságnak és az élményeknek az időszaka.
Ne feszüljük aki, rá az edzésre.
Hát én úgy gondolom, hogy aki rendszeresen edz, ez Magyarországnak sajnos a jóval kisebbik fele a lakosságnak, de aki rendszeresen edz, az pontosan tudja, hogy nyári körülmények között, nagy melegben hogyan kell edzeni, hogyan kell folyadékot pótolni. Igazából rengetegen vannak viszont, akik nyáron kapnak új lendületet, és úgy gondolják, hogy a nyári nyaralásuk egy aktív nyaralás lesz, gyalogtúrára mennek, kerékpártúrára, vízitúrára, esetlegesen családdal, barátokkal, vagy nyári táborban aktív tábort választanak a gyermekeiknek, és ugye ők azok, akik nem annyira rutinosak, nem annyira tapasztaltak, tehát szerintem nekik kellene, vagy nekik célszerű akár tanácsokat adnunk, hogy ezt hogyan lehet egészségesen a jól létükért tenni. Én úgy gondolom, hogy a nyár az ilyen is a nagy újrakezdések és a nagy új sportélményeknek is az időszaka, pont emiatt, amit említettem. Meg gyakran történik olyan, hogy az ember elmegy egy szállodába, ahol egyébként van rendszeres animáció, sportanimáció is, és ott van jóga, vízi, akvaerobik, lehet röplabdázni, pingpongozni, ijászkodni. Ez Magyarországon is egyre elterjedtebb, és aki külföldre megy, szállodai körülmények közé ott is, és ott kapcsolódik be. Majd annyira beleszeret, hogy aztán itthon folytatja. Én számos ilyen zumbázót tudok, hastáncost, aki valahol beleszeretett itthon vagy külföldön, és azután kezdte ezt el. Tehát én inkább ezt mondanám, hogy szerintem igenis a sportolásnak is időszaka a nyár.
De ahhoz, hogy jó élmény legyen, meg aztán otthon is szeressen utána sportolni valaki, ahhoz fontos, hogy milyen az első találkozás. Tehát nem tudom, hogy föl vannak-e ezek az élményközpontok arra készülve, hogy valaki úgy megy oda, hogy még életében nem zumbázott, nem tudom, ijászkodott, akármi, és esetleg úgy sérül meg, vagy valami olyan élménye lesz azért, mert a teste nem szokott hozzá ehhez, hogy utána többet az életben nem akar olyat csinálni.
A hivatalos jogszabály szerint csak olyan tarthat ilyen foglalkozásokat, akinek minimum középfokú sport végzettsége van, tehát minimum sportoktató, vagy sportedző, rekreációs szakember, sportszakember. Ezt egyébként Magyarországon elég szigorúan veszik, külföldön egy picit így a szállodai környezetben kevésbé, a túravezetésnél ott szigorúan veszik külföldön is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy maga az oktató túravezető az általában ezeket tudja, el is mondja. Ami szerintem nagyon fontos, hogy azt is tudják, hogy itt egy teljesen vegyes populáció fog csatlakozni az adott programhoz. Én azt szoktam mondani, hogy olyat kell választani szervezőként, például egy szállodai animációban, aminek még úgy szoktuk mondani szakmai nyelven, hogy alacsonyabb belépési küszöbe. Magyarul, hogyha csinálok egy aerobikot, akkor annak olyan lesz a tempója, és olyan lesz benne mondjuk a koreográfia, hogy mindannyian itt az asztal körül ülők közül tudjuk követni, úgy, hogy mondjuk lehet, hogy van, aki sosem járt aerobik órán, vagy abszolút távol áll tőle, mert olyan zenét választ, olyan lépéskombinációkat, olyan gyakorlatokat, és úgy is építi fel, hogy a terhelést a leggyengébb láncszemhez igazítja. Tehát a szakember szerintem a kulcs. Aki pedig ugye egyedül indul neki, például egy jó Balaton kerülő kerékpár túrára, ebben sokan szoktak lendületet kapni. Itt is úgy gondolom, hogy a tapasztalatlan.
Van a bicikli, tehát lehet, hogy nem a saját viszi meg használja.
Az nem biztos, hogy rosszabbul jár
idegen biciklivel, és akkor kap egy, hú, most itt a bicikli, itt a Balaton, itt a körút, akkor igen. Most megkerülöm.
Igen, hogyha talán így végigmehetünk a nagyon klasszikus választott sportágakon, és a bringával kezdjük, akkor én úgy gondolom, hogy először is ugye nyilván a felszerelés választás az nagyon fontos. A sajáttal megyünk, és ott állt eddig a sufniba, vagy kölcsönkértük a, nem tudom, nagyitól, szomszédtól, márkitől, akkor ezt fel kell készíteni még egy egynapos túrára is. Tehát a fékek, váltók ellenőrzése, ülésbeállítás, egyebek, ezek nagyon fontosak. Tehát ellenőrzött bringával érdemes nekiindulni, ez nincs meg, akkor egyrészt balesetveszélyes lehet, másrészt pedig nem lesz jó élményünk, mert hogyha nincsen egyébként defektjavítónk, azt se tudjuk, hogy kell, de a következő sarkon, vagy inkább 12 kilométerre ez megtörténik, akkor azért az az élmény az ott, annak ott azért eléggé vége. Szerintem itt többen mosolyognak az asztal körül, tehát itt apukáknak ez szokott gondot okozni, hogy na induljunk, és akkor apuka szerel, és eddig olajos, és hát nem erre vágyott a család, nem ez volt a fotón, meg az óriás plakáton, hogy legyél aktív. Úgyhogy felszerelés. Aztán én úgy gondolom, hogyha a rutinosak, akkor ki tudják maguk is találni, vagy olyan forrásokat, fórumokat keresnek, hogy milyen ütemben menjenek, hány kilométert tekerjenek, hol vannak megfelelő megállópontok. Ha ez a pici tapasztalat sincs meg, akkor én jó szívvel ajánlom azt, hogy olyan, hogy béreljünk bringát, ott mindig jó állapotú kerékpárt kapunk, ott ránk állítják az ülést, a kormányt, ott ellenőrzött minden, tudnak túratippeket adni, ugye nagyon jó applikációk vannak, tehát kérjünk szakembertől segítséget. Ha meg ennyire bizonytalanok vagyunk, hogy mennék, de 20 éve nem bringáztam, akkor én mindenképpen egy vezetett kerékpár túrát javasolnék, gyalogtúránál is ugyanígy, mert szerintem az élmény az ott is megvan, hogyha az embernek ezekre nincs gondja, és gyakorlatilag tálcán kínálják neki az élményt, mert minden másról gondoskodnak a szervezők, és pontosan tudják, hogy hogyan kell beállítani a túratávot, aztán ugye a magasság különbséget, tehát a szinteket, és nyilván pontosan tudják azt is, hogy melyik a legszebb kilátópont, és hol kell nekünk megállni, és hol van jó fagylalt, tehát hogy én úgy gondolom, hogy aki nagyon újrakezdő, nagyon kezdő, ők mindenképpen szakemberrel tegyék, és ahogy az ember érzi a tapasztalást, úgy nyilván egyre szabadabban garázdálkodhat, és bátran nekivághat.
Vada Gergely nagy Balaton kerülő, futva és biciklivel is.
Igen, és én is tapasztalatlanul kezdtem el 10-valahány évvel ezelőtt, és abba a hibába estem, hogy ahogy beszéltünk róla, hogy a nyár az mindent, ott mindent lehet, és akkor én is így nekiestem, hogy na most akkor elindulok és körbe tekerem egy nap alatt, és nagyon nehéz, a tapasztalatlanul borzasztó nehéz megválasztani a terhelésnek a mértékét, és erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ebben tényleg nagyon körültekintőnek kell lenni, mert nagyobb kárt okozhatunk vele, mint amennyi haszna van a mozgásnak, vagy az élményszerűségnek. Tehát amit nagyon evidens hangsúlyozni az, hogy nagyon sokan ezt a fajta szabadságot, hogy most megtehetem, mert szabadságon vagyok, és hát hogyha kicsit megtolom, akkor majd kipihennem magam legfeljebb. Ugye ez azért kockázatos, mert először is meleg napon sokan azt látom, hogy déli hőségben kifejezetten saját magukat próbára téve, nagyon erős terhelésnek kitéve futnak vagy kerékpároznak, és nem figyelve a hidratálásra, nem figyelve a terhelés megválasztására, a napszúrás kockázatára órákig képesek, azért nem most megtehetem. És azért nálam a saját tapasztalat az erről szólt, hogy ezt sokkal tudatosabban kell felkészülni egy ilyen választott egyéni kihívásra, ha nincs mellettem olyan szakértő, aki segít ebben eligazodni, de most már minden további nélkül meg tudom csinálni egyébként egy nap alatt, mondjuk 10 óra alatt körbe lehet kerülni, de elsőre azért nem. És ami nagyon fontos még az a melegnek az elkerülése, hogy sokan ezt az esti órákra, a kánikula miatt az esti órákra igazítják ezeket az erős mozgásokat, és kifejezetten káros az alvás regeneráció szempontjából az, hogyha ez a késői órákra tolódik ez az nagyon erős, intenzív megterelés, mert ez tönkreteszi a regeneráció minőségét. Hát káros egy csomó minden élettani, fiziológiás szempontból borzasztó káros, tehát az esti órákra sokkal inkább az enyhébb levezető hatású, kevésbé megterelő mozgásformákat válasszuk, még akkor is, hogyha akkor lenne időnk egy jót futni, vagy egy jó erőset terhelni.
Inkább sétáljunk
így
este,
van. És táncolni reggel is lehet például. De én mindenképp, ha nem tudjuk, jó, most már meg lehet mérni ezeket, de ha nem tudjuk ezt megtenni, hogy megmérjük, akkor a legkevésbé kockázatos az, hogyha ezt a délelőtti reggeli órákra időzítjük.
Ehhez én azt szeretném csak hozzáfűzni, hogy nem véletlenül indult meg már a sportdietetikus képzés is, mert ez egy külön tudományága a dietetikának, és hát én Zentai Andrea főosztályvezető asszony helyett jöttem el most, és ő például ultra hosszúságokat fut, triatlonozik, és egyszerűen zseniális és csodálatra méltó az, amit ő teljesít, és ő pontosan tudja azt, hogy mit, mikor, hogyan, és mi kollégák is csodálkozunk az ő teljesítményén, és valóban igen fontos szerepe van annak, hogy mit eszik, mikor iszik, hogy frissít, stb. Tehát azért ezek tényleg olyan pontok, ami egy szakmai támogatást igényel, és nem csak úgy, hogy nekiállok, és én majd tudom, hogy mit eszek, meg az internetről kiolvasom, meg a jó barátunk, tehát ugye az internetről most már mindent meg lehet tudni. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogyha sportolásról van szó, és mondjuk nagy teljesítményű sportolásról, akkor bizony forduljunk szakemberhez, és ugyanígy tudom ezt mondani, hogy a táplálkozással kapcsolatban is bármilyen problémánk van, és azért nyáron lehet egy gyomorrontástól kezdve bármit, nyugodtan forduljunk szakemberhez, és nézzünk utána, és kérdezzünk, és azt is, hogy például, hogy készítsünk el egy szendvicset, hogy tároljuk, hogy hordozzuk magunkkal, mert ezek mind-mind olyan problémák lehetnek, ami egészségügyi kockázatot jelentenek, hogyha például egy szendvicset csak úgy viszünk magunkkal a nyári melegbe, és nem gondoskodunk arról, hogy legyen nálunk egy kis hűtőtáska, vagy például előző este a vizet, hogyha behűtjük, befagyasztjuk, az jégakuként tud működni a szendvics mellett. Szóval vannak olyan praktikák, amivel tudjuk segíteni azt, hogy a nyári pihenő napjaink kellemesek, és jól teljenek, és ne legyen kockázat utána.
Na mindjárt ilyen praktikákkal folytatjuk, csak egy rövid zenét hallgatunk, de akkor mielőtt a zene elkezdődik, mindenkitől azt kérem, hogy majd ilyen praktikákra gondoljon, mert a zene után azt fogom megkérdezni, és a hallgatóinknak azt szeretnénk elmondani, hogy pontosan így a hétköznapjainkban azok, akik nem élsportolók, meg nem nagyon tájékozottak mondjuk az étrendben, vagy az alvásban, hogyan gondolkozzanak, mit tehetnek.
És nem jön az álom, mely elvisz a mából, és nincs kiért harcol. Mozdul a föl, és indul a nyár, jöjj velem hát, a szerelem útján, dobbal a szív, és minket is vár, a nagy karaván, a szerelem útján, és az út végét nem is látjuk, még oly távol. Álmod írt egy tarcs, tudtad eljön majd, akit vársz. Az elveszett évek vissza nem térnek, de ne add fel mégsem. Nézd körül vívol, hisz nincs nagyon távol, ki szeretne rég. Mozdul a föl, és indul a nyár, jöjj velem hát, a szerelem útján, dobbal a szív, és minket is vár, a nagy karaván, a szerelem útján, és ha nem kell már, amit elhagynál, miért félsz? Gyere
továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót, és benne a házunk táján hallják, a nyárról beszélgetünk, nem a szerelem oldaláról, ahogy most kikitől hallhattuk, hanem inkább az egészség oldaláról, mozgás, étkezés, alvás. Nagyon konkrét tippet kaptunk az előbb Mihály Kingától, hogy hogy csomagoljuk a szendvicset például, hogyha elmegyünk. És akkor most egy ilyen családi átlagot nézzünk meg nyárra, szerintem, hogy például az biztos, hogy ugye nyilván a szülők nem tudnak egész nyáron szabadságon lenni a gyermekkel, tehát valahogy megoldják azt, hogy valakivel legyen. Ha van nagyszülő, akkor biztos, hogy egy időt a nagyszülő meg a kis unoka együtt fog eltölteni. Tehát itt már rögtön két különböző generáció, más mozgásforma, más napi ritmus, más ízlés van együtt, mondjuk egy napig, több napig, egy hétig. És hogyha most elképzeljük ezt, hogy a nagyszülőknek kell a kisunoka mindennapjairól gondoskodni, és mondjuk az étkezéséről, vagy arról, hogy milyen a napi rendje, mikor alszik, vagy mit, hogy sportol, akkor rögtön egy nehéz kérdés következik, mert azért ezt szerintem nagyszülőként azért elég nehéz eldönteni, hogy milyen legyen az, hogy pihenjen is, de azért mi is túlérjük ezt, és ne az legyen, hogy várom az elejét, de a végét azt még annyira várom, hogy végre elmenjenek az unokák. Tehát kezdjük azzal, hogy kell, hogy legyen a gyereknek például nyáron ilyen szigorú napi rendje. Hát ők valószínűleg várják, hogy végre vége van ennek az iskolai betáblázottságnak.
De igen, az iskola azért struktúrát ad a napjaiknak, és azt lehet követni, ahhoz lehet igazítani az egyéb szokásainkat, és egyébként ez nem baj, hogyha nagyjából megmarad nyáron, és nem kell annyira szigorúnak lennie, de az, hogy nagyon esetleges legyen, és teljesen fölboruljon, és 11-ig alszik, mert most megteheti, mert szünidő van, és utána nem tud lefeküdni időben a következő, az nagyon káros. Tehát szerintem, ami áthozhatóak egyébként az idősek életritmusából, az például a délutáni szunyókálás, vagy a siesta, vagy a csendes pihenő, vagy olyasvalmi, amikor az ebéd után van egy pihenősebb szakasz. Ez nem árt abban a tekintetben, hogy úgyis akkor van a legmelegebb, és akkor ki lehet találni csendesebb elfoglaltságokat arra az időszakra. De arra figyeljünk, hogy itt ne 3-4 órás alvásokba torkoljon ez, mert akkor az megzavarja a cirkadián ritmusát, a bioritmusát egyszerűbb szóval a gyerekeknek is, és az esti lefekvést meg fogja tudni zavarni. Tehát nagyjából, hogyha egy olyan a szokásoshoz képest olyan 1-2 órás eltódás van a napi rendjében, az még belefér a nyári szünidőben, de ez fontos, hogy amikor majd közelítünk az iskola felé, akkor ne sokszerűen kelljen visszaállni egy reggel 6-kor való kerésre, akkor, amikor előző nap még 10 óráig heverészett a gyermek.
Szerintem azért mondjuk el, mert talán most megdöbbentő a szám, hogy kinek mennyit kell aludni. Tehát, hogy mondjuk egy gyereknek mennyit kell aludni, különböző életkorú gyereknek.
Más életkorunként más, 10-12 órát, egy kisebb gyereknek teljesen normális, hogyha
a kisebb az meddig tart.
Alsó tagozatosról beszélünk, vagy hát az óvodásból átlépve az alsó tagozatba, és ahogy nőnek a gyerekek, úgy csökken az alvás igény, de még tínédzsereknél is a 9-10 óra teljesen evidens, ami azt jelenti, hogy azért ennek az időnek a jelentős része az éjszakára datálódik, de mondjuk 1 órát lehet napközben is szunyókálni,
és ez hozzáadódik ez.
A felnőttnek 7-9 óra között szokott lenni, az időseknél pedig ilyen picivel kevesebb, 6-8 óra, de ez inkább átstruktúrálódik, tehát ők már több részletben alusszák ezt meg, esetleg 3-szor is egy nap.
Vajon ma alszunk ennyit, amennyit most itt Mata Gergely föl sorolt?
Nem, de ez nem attól van, hogy nem tudunk aludni, hanem attól, hogy nincs időnk. És azt azért érdemes átgondolni, hogy az alváshiány, a társadalmi alváshiány jelensége, az nem időhiánya. Tehát amiket mi fontosnak élünk, hogy majd meg kell csinálni minden napunkban, azt általában a szabadidőnk, regenerációnk, alvásunk, mozgásunk rovására tesszük meg, mert azokról le lehet mondani, könnyen, úgy gondoljuk, és mi azért ülünk itt mind a hárman, hogy hangsúlyozzuk, hogy ezek az élet és az egészség alkotó elemei, tehát én nekem az a trükköm erre, hogy én először tervezem meg azt, hogy mit fog csinálni az egészség miatt aznap, és minden mást azt e köré próbálok megszervezni, mert azokból úgyis rengeteg van, és hogyha ezt feláldozom, akkor nagyon könnyen azon veszem észre magam, hogy hetek óta nem mozogtam semmit sem. Tehát ha nem tudok elmenni és nem tud sokan nem tudnak elmenni edzésre, akkor a sétával, a kerékpározással, a rollerrel, az esti nyújtással, vagy bármivel is ugyanúgy lehet gondolkodni benne. Tehát nem arról van szó, hogy minden nap edzőterembe kell járni órákra, hanem arról, hogy mennyire tudjuk megőrizni az aktivitásainkat egy napon belül.
Egy korábbi beszélgetésben egyébként Laca Gyöngyvér mondta pont azt szerintem, hogy ugye gondolkodunk ebben, hogy egy órát legalább kell ahhoz edzeni, hogy ennek értelme legyen, de mozogni mindenképpen kell, annak akkor is van értelme, ha csak 10 perc, meg negyed óra. Ha több 10 perc, negyed óra van, az is nagyon fontos az egészségünk szempontjából, nem csak az, hogy edzésre, szigorúan véve a sportra mennyi időt fektetünk.
Hát ugye az ajánlások is ezt mutatják, hogy az egy óra az is az a gyerekeknek az ajánlása, napi 1-3 óra mozgás, nem edzés. Ez szerintem egy nagyon nagy félreértés, hogy vannak, akik sportolnak, és körülbelül az identitásuk is az, hogy ők futók, futóruhába járnak, inkább dolgozni is, és aki pedig nem csinál semmit, ő pedig azt mondja, hogy jaj, hát én nem tudnám azt csinálni, amit ő. És ez a tólik, e között nagyon nagy az olló, nagyon nagy a nyílás, és az, aki egyébként még nem kezdte el bizonytalan, nekik szerintem abszolút nem az az első lépés, hogy megnézik azokat az embereket, akik körbefutották, ez az identitásuk, ez az életük, bár dolgoznak és családjuk is van, de mégiscsak ez a legfontosabb elemeik egyike, mert azt nagyon nehéz elérni. Tehát az ember megnézi, hogy 50 évesen Bérás Alexandra milyen formában van, majd elgondolkodik, hogy ő is egyidős vele, úgyis esélytelen adott esetben, és ezzel le is tudta, hiszen úgysem leszek olyan, mint Szandi. De ez nem így van, nem ezen kell gondolkodni, hanem az, hogy a hétköznapokba beiktatott mozgás, az, amit itt hallottunk, hogy sétáljunk minél többet, menjünk fel a lépcsőn, közlekedjünk aktívan. Ugye ezek azok, amivel időt nyerünk észrevétlenül, amiben aktívak voltunk. És az ajánlás az egyébként szerintem viszonylag nem annyira nehezen teljesíthető, ami az egészség ajánlás. Ettől edzettek meg csodás formában lévők nem leszünk, tehát ettől nem tudunk elindulni maratonon biztonsággal, de egészségesek tudunk maradni a korunknak, nemünknek megfelelően, adottságainkhoz mérten, hogyha egy felnőtt 150-300 percet alacsony vagy közepes aktivitáson mozog, ez azt jelenti, hogy mondjuk gyalogol, bringázik. Hogyha ezt végig gondoljuk, ez heti penzum. Ez azt jelenti, hogyha egy fél órát naponta tempós abban sétálunk, és direkt mondom, hogy sétálunk, gyaloglunk, akkor igazából már egészen jól állunk, ellene mellé némi nyújtás vagy erősítés, heti háromszor, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk egy heti 6 edzés kell. Ez még egyébként a sportolókat is megterheli, egy ilyen edzésritmus, és nagyon nehéz beiktatni a hétköznapokba. És pontosan ez a helyzet, hogy a hétköznapok kibillentenek belőle, és mi marad? Egy bűntudat, egy rossz érzés. De nem elég, hogy fizikailag nem érzem jól magam, de még lelkileg is rosszul érzem magam. És például nagyon nem szeretem hallani, amikor ezt a dietetikus kolléganő jobban tudja, hogy jaj, bűnöztem. Születésnap van, evett egy szelet tollat. Mindig rosszul érzi magát az ember. Most nem mentem el edzésre, most ettem egy tollat, hát nem. Ma gyalogoltam fél órát, holnap megpróbálok kerékpárral elmenni munkába. És az első kérdésre a válasz szerintem, hogy az unoka és a nagyszülő mit csináljon? Ugye szegény nagyszülők megpróbálnak szétesni, hogy hát az unokával neki most mit kell tennie. Én azt látom, hogyha például gyalogolnak közösen, ha van egy park, egy erdő, és kimennek, akkor az unoka már azt is élvezi, hogy van kivel beszélgetni, hogy a nagyi is beszállt, vagy a nagypapa, hogyha tud még beszállni ebbe a nagymama, a nagypapa akkor. De olyat is lehet, hogy oda szervezik a szomszéd kisfiút, az unokatestvért, jó barátot, gyerekek együtt mozognak, de együtt elsétálnak a parkba. Jó a nagyszülőnek, hiszen teljesíti a minimum fizikai aktivitást, észre se veszi, mert csacsog az unokája közben. Ő maga ott van, a gyereknek sokkal több a mozgás igénye, nem baj, ő a szomszéd kisfiú, a szuper jót fog focizni, és aztán visszasétálnak, és van egy közös programjuk. Tehát én úgy gondolom, hogy azon kéne gondolkodni, hogy mik az első minimum lépések. És utána már, ahogy itt hallottuk, hogy nem elsőre körbe bringázom, mert beletörik a bicskám, hát vagy olyan,
hogy túlkompenzálják sokan ezt, pont a bűnözési tudat miatt.
Nekem, hogy másnap képtelen vagyok ráülni a bringára, mert egyszerűen...
És ez nem egy jó élmény.
Nem egy jó élmény. Hát ha valakit elvisznek egy osztálykirándulásos bringatúrára, és 0 kilométeres volt előtte, akkor a legnagyobb történetek 90%-a arról szól, hogy másnap hogy fájt.
De mi azt szeretnénk a szabadidősporttal, élménnyel foglalkozók, hogy ne az legyen az élmény, hogy fájt, hanem az, hogy mennyire szuper volt. De ehhez nem dur bele a közepébe kell, hanem egy picit azért ilyen lágyabban
értékeljük a minimumot is, nem csak mindig a maximumra törekedjünk.
De nem csak a parkban, hanem a piacra is el lehet sétálni a nagymamával, például vagy a nagypapával, és ez egy nagyon fontos dolog, mert az a tapasztalatunk, hogy a mai gyerekeknek nincs élelmiszerismerete, nem ismerik úgy a zöldségeket, a gyümölcsöket, mint mondjuk mi gyerekkorunkban, akiket kiraktak a kertbe, és hát a mozgáshoz, még a fűnyírás, a kertészkedés adott esetben, hogyha vidéken nagymamához kerül véletlenül a gyerek, akkor ott a lehetőség arra, hogy egy kicsit a természet közelébe is egy sóskaszedés, vagy egy spenót csipegetés, vagy bármi ilyesmi lehet élmény. És az a tapasztalat sajnos, hogy a mai gyerekek nagyon sokat ülnek képernyő előtt, nagyon sokat nyomkodják a telefonjukat, és ilyenkor nagyon sokszor előfordulhat olyan, hogy üres kalóriát fogyasztanak, mert üdítőt isznak, nem vizet isznak, és adott esetben, ha másfél liter üdítőt megisznak, akkor az egy ebédnek a kalóriatartalmát fedezi, és ez egy nagyon rossz dolog, hogy...
De nincs
hogy,
ott a rost, meg a vitamin.
Így van, pontosan, és nincs meg a mozgás, és előfordulhat egy amerikai kutatás szerint, hogy nyár végére a gyerekek híznak, ahelyett, hogy egészségesen izmosodnának és fejlődnének. És ezért nagyon fontos például, hogy az intézetünk elkészítette a 60 év fölöttiek számára az új nemzeti táplálkozási ajánlást, ami szintén olyan recepteket és ajánlásokat tartalmaz, hogy egy hagyományos ételt hogy lehet korszerűbben, egészségesen elkészíteni, ami megőrzi azokat a klasszikus ízeket, de mégis egy kicsit korszerűbb, és nagyon jó dolog, hogyha ilyenkor a gyerekeket is bevonjuk a főzésbe, akár egy turmix készítésnél, mondjuk csinálnak egy gyümölcs, csak gyümölcs turmixot, utána lefagyasztják, és azt teszik fagylalt helyett, rengeteg kalóriát, rengeteg olyan dolgot megspórolnak, hogy nincs benne adalékanyag, tartósítószer, stb., és mégis egy finom gyümölcs jeges édességet tudnak enni. Vagy például nyári melegben, hogyha ezek le vannak fagyasztva ilyen kis jégkockának, és ugye meleg a víz mondjuk, akkor belerakják ezeket a gyümölcskockákat a vízbe, és már is egy ízesített vizet kapnak, mellé egy kis mentalevelet, vagy bármilyen kis fűszerrel lehet még ízesíteni ezt a vizet, és már is egy egészségesebb üdítőt kap a gyerek, amit közösen el tudnak készíteni, és amit közösen készítenek, az mindig élmény, mindig szívesebben fogyasztják, azokat az ízeket fogják később felnőttként is megélni, amit gyerekkorban, ilyenkor a adott esetben a nagyszülőktől vagy a szülőktől kapnak.
De ez egy nagyon ideális kép, hogy elképzelem, hogy akkor szombaton reggel fölkelnek a gyerekek, a nagyszülő, a szülő, és akkor kimegyünk a piacra, aztán együtt földolgozzuk a gyümölcsöt, zöldséget, fagyasztunk, turmixolunk, nagyon jól hangzik, de azért a valóság vagy az átlag az nem ez szokott lenni, és nagyon gyakran történik meg az, hogy a nagyon fáradt szülők, vagy akár nagyszülők, hiszen lehet, hogy a nagyszülők is még dolgoznak, és nem csak attól fáradtak, hogy a korukból kifolyólog, már mondjuk egy ilyen pörgő gyerektől elfáradnak. Tehát, hogy azoknak hát odaadja azt a telefont, laptopot, nem tudom, mit néznek a gyerekek egész nap, kinél mi van kéznél. Könnyebb, hogyha nem én főzöm meg, hanem leemelem valahol a boltban, és ezt a készételt odaadom. És akkor még az a kérdés is utva, hogy a nyár hozzátartozik a gyerekek számára az, hogy fagyizunk, édességet eszünk, üdítőzünk, tehát, hogy mindenféle kilengések vannak az évtől, vagy az évi rendtől eltérő
nekünk
szokások.
Volt egy felmérésünk az OTKA pályázat, ahol felmértük azt, hogy a gyerekeknek a konyhához való viszonya milyen, és azt tapasztaltuk, hogy ötödikes kortól fölfelé már a gyerekek tudnak ételeket önállóan elkészíteni, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy a gyerekek az önálló étkezésre fordított tudását bővítsük, és ezekkel lehet, és nagyon nagy számban, főleg vidéken volt, hogy a gyerekek főznek, de ugye régen voltak ezek a kulcsos gyerekek, még talán emlékeznek a hallgatókra, a gyerekeknek az önállóságát, az ügyességét, és hogyha tudatosan edukáljuk őket, és tudják azt, hogy hogyan kell táplálkozni, miként kell táplálkozni, és a szülők jó példával járnak elő, mert én nekem az az elvem, hogy a példamutatás a legjobb nevelési módszer, és hogyha a szülők adott esetben hétvégén, csak mondjuk egy vasárnapi ebédnél bevonják a gyereket, hogy csak gyere egy kicsit zöldséget pucolni, vagy bármi ilyesmit, sokkal szívesebben fogják, és ez nem időkérdése, mert azt az ételt így is úgy is meg kell főzni, még hogyha egy gyorsan elkészíthető ételt is készítek, akkor is, hogyha a gyerekkel együtt próbálom ezt csinálni, sokkal jobb hatást tudunk elérni, sokkal nagyobb előrelépés, és ezek a kifogások, hogy most mi rohanok, mint ahogy itt hallottuk az előbb, hogy ha eldöntjük és leszögezzük azokat a pontokat, hogy mi köré építjük a napunkat, akkor abban a táplálkozásnak igen fontos helye van, és az is egy dolog, például, hogy mindig mondják, hogy nincs idő reggelizni, de ha előző este elkészítek egy szendvicset, és még a gyereket elviszem az iskolába, a kocsiba, azt nyugodtan meg tudja enni azt a szendvicset, de ahhoz föl kell készülni, hogy előzőleg már végig kell gondolni azt, hogy mit fogok adni a gyerekemnek holnap reggel. Tehát ezek ilyen inkább odafigyelés kérdése, és egy fontos dolog az, hogy a szülőknek, a nagyszülőknek az odafigyelése, hogy ezt a tudást továbbadják, a gyerekek számára ez egy sarkalatos kérdés.
Említettük még a táplálkozásban a gyors megoldásokat, és a nyáron milyen fontos az előkészület, és azt is szerintem fontos lenne most egy ilyen szakért, egy független szakértőtől hallanunk, hogy na akkor most például mit reggelizünk, vagy reggelizzenek a gyerekek, mert annyiféle ilyen hit, meg tévhit, meg divat van ezzel kapcsolatban, például, hogy nagyon jó a műzli. Aztán mondjuk egy hét múlva halljuk, hogy nem jó, és olyat biztos ne válasszunk, amiben asszalt gyümölcs van, mert fölviszi a gyerek cukorszintjét, és amire odaér az iskolába, akkor fog elaludni. A másik azt mondja, hogy pirítós, de nem, ne legyen kenyér semmiképpen. Szóval, hogy mi az, mire építsünk?
Erre nagyon egyszerű a feleletem. Van egy úgynevezett okostányér, amit a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége kidolgozott, és pontosan korosztálynak megfelelően, tehát van a gyermekek számára, a felnőttek számára, és mint ahogy említettem, mi meg a mi intézetünk kidolgozta az időseknek szóló táplálkozási ajánlást. Ez a három ajánlás, ez egymásra épül, és pontosan az a lényege, hogy a szülő, hogyha erre odafigyel és megnézi ezt az okostányér ajánlást, akkor a saját gyermekére testre szabottan össze tudja állítani azt az étrendet, ami a gyermeke számára szükséges, hiszen van benne kalóriakalkulátortól kezdve receptötleteken, ételkészítési javaslatokon, mindenféle olyan széleskörű tájékoztatás, ami segít eligazodni az egészséges táplálkozásban, és ezt azért tartom nagyon fontosnak, hogy mindig hiteles forrásból tájékozódjunk, mindig olyan szakembertől kérjünk választ vagy segítséget, hogyha esetleg nem tudunk eligazodni, aki hiteles, és nagyon sok mindent lehet találni a neten is, és ezért javaslom azt, hogy az okostányért érdemes.
Ez olyan honlap? Ez a cím, hogy okostányér.
Igen, azon is meg lehet, de a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének a honlapján is megtalálják. Tehát csak annyi, hogy beüti a Google-ba, hogy okostányér, és már is kiadja, és rengeteg olyan információt kap, ami az egészséget támogatja.
Köszönöm, én ehhez hadd kapcsolódjak, hogy vannak ajánlások táplálkozásra, vannak pihenésre, alvásra, és vannak ugye mozgásra is ajánlások, amit jó szívvel ajánlok én is a mozgásreceptre oldal, ahol pedig a mozgás ajánlások vannak megfogalmazva. Egy egész csapattal dolgoztunk azon, hogy ezek közérthetőek legyenek, tippek vannak korosztályi bontásban, infografikák, ami azt jelenti, hogy tényleg ilyen nagyon egyszerűen ránéz az ember, és rájön, hogy ó, igen, ezt kell tennem, ennyit kell lépnem, ez az ajánlás. Van gyermekekre, felnőttekre és időskorúakra, egyébként várandósokra, betegségekkel élőkre, és ami szerintem unikum, hogy a leggyakoribb betegségcsoportokra is ki van dolgozva, hogy milyen mozgást lehet mellette végezni, sőt, mi az ajánlás is jót tesz annak a betegséggel élőnek, hogyha mozog. Tehát ez nem egy kockázat, hanem ez egy kifejezetten orvosok és sportszakemberek, gyógytornászok által összeállított és a nemzetközi protokollt követő ajánláscsomag, tehát a mozgásreceptrét azt nagyon jó szívvel ajánlom. Nyilván mi a testnevelési egyetemen többnyire a sport teljesítménnyel foglalkozunk, annak a maximalizálásával, és itt az orvos kollégákkal együtt dolgozva pedig akár a betegeknek való mozgásajánlásokat dolgoztuk ki. Szerintem ez nagyon praktikus, egy okos tenyér, egy ilyen ajánlás és egy pihenési, alvási ajánlás után az ember már úgy érzi, hogy minden ajánlás betartó tökéletes, de egy dolgot szerettem volna elmondani, hogy én nagyon sok évig foglalkoztam tréningekkel, stresszkezeléssel, work-life balance tréningekkel, csapatépítésekkel, és azt tapasztaltam, hogy ez a rengeteg szabály az embereket teljesen sokkolja, gyakorlatilag stresszorként élik meg, hogy ők nem felelnek meg, vagy egyáltalán, hogy mi minden van, miről maradt le, mit nem követ, és főleg, ha gyerekeikről van szó, akkor különösen érzik a felelősséget sokan. Hát sajnos sokan meg egyáltalán nem, de sokan érzik. És én úgy gondolom, hogy egy dologról feledkeztünk meg, hogy szerintem az egész nyárban nagyszülőkkel a legfontosabb az, hogy van idő beszélgetni, játszani. A gyerekek imádnak játszani, a nagyszülők órákat tudnak velük kártyázni, társasjátékozni, nekik nem csörög annyit a telefonjuk, őnekik van idejük, tudnak figyelni, és szerintem, ha délelőtt esetleg tudják mozgással tölteni a napot, és délután pedig egy mondjuk ebéd utáni akár csendes pihenő, mindenki olvasgat, valamit csinál, lehet, hogy a nagymama előbb leasszik, mint az unoka, vagy fordítva, de tudnak játszani, és az lehet egy ilyen nyugodt idő. Én nekem az a tapasztalatom, hogy ez egy nagyon nagy érték, és hogyha a saját nyaralásainkra gondolunk, akkor én úgy gondolom, hogy a gyerekek is le tudnak lassulni. Nagyon hiányzik a mai gyerekeknek az a fajta tartalmas szabadidő eltöltés, ami nem valamilyen ajánlást követ. A gyereknek edzésre kell járni. Elvisszük, oda rohanunk, leedz, már a kifejezés is szörnyű, leedzek. Hát nem, hát éppen edzettem, jó volt, leedzettem, letudtam, megyünk tovább. Tehát, hogy ne ezt kapja, hanem azt kapja, hogy le tudjon lassulni egy kicsit, és lehet, hogy egy önállóan is megtanul végre újra játszani, nem kütyüvel, hanem bármi mással.
Na ez is egy nehéz feladat, elvenni a kütyüket.
Hát, ha már odaadtuk.
Ha már odaadtuk.
Úgyhogy én ezt azért nagyon fontosnak érzem, és szerintem a nagyszülők ezt a fajta klasszikus játék és beszélgetés élményt biztos, hogy hozzá tudják tenni. A szülőknek is nagyon kéne, de ez biztos, hogy egy különleges dolog. És még a kicsit a táplálkozásra visszatérve, csak egy élményt szeretnék megosztani, a gyermekeink alsó tagozat vége, a korosztály 10-11 évesek, skanzenben jártak, és rengeteg élményük van, itt kirándulnak, ott kirándulnak. Az idei egyik csúcsélmény az volt, hogy a fiúk kaszáltak, a lányok pedig kenyeret sütöttek, és vajat köpültek, és ők etették meg a fiúkat, és a fiúk pedig elmesélték, hogy ők milyen, egyébként számunkra hétköznapi dolgokat csináltak egy kertben. Mert hogy a legtöbb kisgyereknek nem volt ilyen élménye, tényleg nem tudták, hogy mi az egres. Fogalma nem volt a 90%-ának a csapatnak, tehát a nagyszülőknek szerintem nem is kell feltétlenül valami óriás teljesítményt nyújtani, csak esetleg azt, ami egyébként is van, egres a kertben, vagy az, hogy bevonják őket a házi munkába, mert egy picit úgy tűnik, hogy városi gyerekeknek ez már önmagában egy élmény tud lenni.
És én még hozzátenném azt az ajánlások sorát bővítve, hogy ugye az intézetünknek van egy Merőkanál honlapja, és az NNJK honlapja, ahol szintén akár táplálkozással, akár mozgással és az egészséges életmóddal való tartalmaknak a megosztása történik, úgyhogy ezt is nagyon jó szívvel tudom ajánlani, és tényleg valóban ezek a közös ételkészítések, kirándulások, és a nagyszülőknek esetleg van ideje így elvinni akár bármilyen múzeumba, vagy tájházba, vagy élmény gyűjteni, például vonatra ülnek, vagy
igen. Szóval,
vagy már a gyerekeknek, hogy BKV-znak, vagy ilyesmi, tehát ez is sokszor élményszámba megy, mert nagyon sokat ülnek a gyerekek adott esetben a szülőkkel autóban.
Arra van egyébként valami felmérés, hogy nyáron mennyire tudunk tényleg ellazulni, és most átlagról beszéljünk, tehát nem arról, hogy vannak ilyen kivételes, kiváltságos emberek, vagy akik nagyon tudatosak, hogy ők megtervezik a nyarukat, van pénzük rá, van lehetőségük rá, hogy úgy pihenjenek. Az átlag pihen nyáron?
Igen, de nem tudunk, azért ez sem annyira egyértelmű. Sokaknál látjuk azt, hogy a szabadság első napjaiban betegek. Mert egészen egyszerűen odáig annyira pörög az életük, és annyira magas kitettséggel élik az aktív hónapokat, hogy amikor hirtelen leeresztenek, akkor azonnal az immunrendszerük úgy reagál, hogy náthásak lesznek,
fáradékony,
nagyon fáradékony, esetleg túl sokat alszanak, tehát napközben is órákat próbálnak meg behozni az alvásdeficitből is, és ennek van egy ilyen 3-4 napos átmenete, amivel meg kell küzdeni, amikor ilyen nagyon aktív, pörgős mindennapokat éltünk, és ezt tudomásul kell venni, hogy egy rendes nyaralás, amikor azt szeretnénk, hogy tényleg kipihenjük magunkat, azt nem lehet hosszú hétvégből összelapátolni 3 naponként, hanem hogyha a kifejezetten terhelt időszakon vagyunk túl, akkor rá kell szánni 1, de inkább 2 hetet, sőt, bizonyos esetekben 3-at is már, tehát az első hét az, amikor elfelejtjük az eddigieket, és valószínűleg egy kicsit a balanszba kerülünk, a második az, ami tartalmasabb, és az azt is jelentheti, hogy ahhoz, hogy tartalékot tudjunk gyűjteni a nagyon megterelő őszi iskolával, meg munkapörgéssel kapcsolatos energiákhoz, ahhoz investálnunk kell, be kell ruháznunk abba, hogy ez mozgásban, tartalmas napokban, stresszmentességben, pihenésben visszaköszönjön a mindennapjainkban.
Akkor még egyszer elmondom ezt, hogy okostányér, mozgásreceptre és merőkanál, és ezzel kell elbúcsúznunk, mert vége van a mai műsorunknak, úgyhogy köszönöm, hogy a házunk táján vendégei voltak ma. Laca Gyöngyvér, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rekreáció és aktív életmód tanszékvezetője, Mihály Kinga Lúcia, dietetikus, és Vada Gergely, a Magyar Alvás Szövetség alapító elnöke. A mai műsort készítette Varga Ramona, Fülöp Csaba és Szabó Csilla. Viszont hallásra!